ez nem egy szájbarágós film, és féltünk attól mindig, hogy nehéz lesz megérteni a főszereplőnknek, a Fanninak a személyiségét, a motivációját, és hogy nehéz lesz vele menni.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. A vendégünk a stúdióban Somogyvári Gergő, dokumentumfilmes operatőr. Szia, Gergő!
Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
Gergőt azért hívtuk be, mert csinált egy egészen kiváló filmet, az a címe, hogy Fanni kertje. Ha esetleg valaki nem látta volna, el tudod mesélni pár szóban, hogy miről szól a film?
A Fanni kertje, az két nagyon különleges karakterről szól. A egyikőjük Fanni, egy 20 éves transzlány, akit a szülei kidobtak otthonról, amikor felvállalta a másságát. A másik meg Laci, az öreg munkás ember, aki egyedül él egy kunyhóban Budapest határában.
Tehát kvázi hajléktalanként, nem?
Kvázi hajléktalan, igen. Épített egy ilyen nagyon szép kunyhót körülötte egy kis kerttel, és ott élt egyedül, amíg össze nem futott Fannival, aki egyedül volt, és teljesen kilátástalan helyzetben volt, és bár Laci egy teljesen konzervatív gondolkodású, jó magyar munkásember, de megesett a Fannin a szíve, és befogadta, és kvázi egy ilyen apa-lánya kapcsolatban együtt éltek éveken keresztül kinn az erdőben. Uh-huh. És az ő történetüket dolgozza föl, 4 éven keresztül követtük az életük történéseit.
Aha, tehát 4 évig forgott a film. Milyen viszonyba kerültél ezekkel a szereplőkkel? Összebarátkoztatok személyesen is? Gondolom 4 év azért nagy idő, szóval valamiféle emberi kapcsolat azért kialakul.
Persze, ez a filmnek szerintem az egyik legnagyobb erőssége az, hogy egy ilyen nagyon intim hangulata van, egy ilyen nagyon nagy belátást enged a szereplők életébe, és ez mondjuk csak úgy jöhetett létre, hogy mi is jó viszonyba kerültünk velük. Azért mondok több eszámot, mert Pocsai Zsolttal, egy jó barátommal dolgoztunk ezen a filmen. Ő egyébként eredetileg szociális munkás, hajléktalan ellátásban is dolgozott, úgyhogy egyébként nem állt messze tőle a Laci által képviselt világ, és elég otthonosan mozgott benne, és tulajdonképpen az első naptól kezdve, hogy találkoztunk velük, teljesen véletlenül találkoztunk, soha nem gondoltam, hogy én akarok transz témájú filmet csinálni. Igazából egy hajléktalanokról szóló rövid dokumentumfilmhez kerestünk szereplőket, és jártuk végig a Budapest környéki erdőket, hogy ezeket a kunyhós részeket feltérképezzük egy kicsit, és akkor találkoztunk velük, és hogy furcsa módon a első naptól kezdve meg volt egy olyan szimpátia és bizalom, ami persze mélyült így az évek során, de igen, ezt sokan szokták mondani, hogy biztos nehéz volt hozzájuk közel kerülni.
Hogy
igazából azt kell, hogy mondjam, hogy vagy mi vagyunk annyira ügyesek, hogy észre se vettük ezt, vagy pedig ők voltak tényleg annyira nyitottak, hogy ez nagyon gyorsan ment az összebarátkozás, és...
Hogy egyszerre csak ott termett mind a két alanyod a kamera előtt, vagy pedig kunyhóról kunyhóra jártatok, és egyszer csak tök véletlenül belefutottatok ebbe a két emberbe.
Hát ez úgy volt, hogy amikor 2017-ben, amikor kijöttek a hajléktalan ellenes törvények, amikor úgy neveztük őket akkor, akkor mi akartunk csinálni nagyon gyorsan egy dokumentumfilmet a Zsolt barátommal, mert igazából nekem évek óta voltak ilyen hosszú projektjeim, amik nem tartottak sehova, és tényleg egy ilyen, amikor kijött ez a törvény, annyira felhúztuk magunkat, hogy így azt mondtuk, hogy akkor most gyorsan csinálunk valamit, ami gyorsan reflektál a valóságra, és azt találtuk, hogy egy olyan filmet csinálunk, amiben a hajléktalanok mint szakemberek jelennek meg, nem mint áldozatok, hogyha arról szólt volna, hogyha valaki egyik napról a másikra utcára kerül, akkor igazából mit kell csinálnia, és akkor a know-how-t tulajdonképpen a hajléktalanoktól tudja meg. És ugye a hajléktalanoknak azon kívül, hogy vannak az ilyen városi aluljáróban élő hajléktalanok, van, akik a hajléktalan szállókon élnek, tehát ez a harmadik kasztjuk, akik ilyen önellátásra rendezkedtek be, és ilyen saját építményeket hoznak létre így a város környékén, és akkor igazából ez egy nagyon érdekes réteg, és hogy ott tényleg azt éreztük, hogy ebből tényleg van know-how, hogy kell megépíteni egy ilyen épületet, hova építed meg, honnan szerzel vizet, élelmiszert, hogy vágsz egyáltalán bele egy ilyen projektbe, és így jártuk végig ezeket a kunyhókat, és egyszerűen nem találtunk olyan megfelelő szereplőt, vagy állandóan ittas állapotban volt, és így nem értettük a szavát se, vagy nem akart beszélni, és akkor egyszer csak megláttuk ezt a gyönyörű, szép kis kunyhót, és kijött belőle Laci, egy ilyen 150 cm magas, ilyen kis kalapos törpe bácsi, és nagyon büszkén elkezdte bemutatni, hogy mit, hogyan épített, nagyon jól megépített, szigetelt háza volt, 42 darab ajtót használt a megépítéséhez, és rögtön leült a padra, és elkezdte nekünk ott a ház előtt, és elkezdte mondani nekünk, hogy mi hogy van. És már fél órája beszéltünk, amikor egyszer csak kijött egy 2 méter magas lány a házból, ilyen virágos egybe ruhába, egyébként tök hideg volt, de teljesen meglepő volt az egész, és akkor leült oda a Laci mellé a padra, és mondta, hogy sziasztok, Fanni vagyok, itt lakom a Lacival, én is, mit csináltok itt, és akkor így elmondtuk, és mondta, hogy jó, hát hogyha ő is ide ülne, és így akkor ő is mesélne az életéről. És akkor így ezek ketten így leültek egymás mellé. Ez a filmnek a plakátja egyébként, ez az első kép, amit így készítettünk, ahogy ott ülnek egymás mellett ketten a padon, és hogy akkor rögtön elkezdtünk velük beszélgetni, és akkor már csak hazafelé a kocsiba beszéltük meg a Zsolta, hogy fú, ez valami egészen érdekes dolog, és hogy akkor most felejtsük el ezt a rövid filmet, és akkor több mint 4 évig dolgoztunk ezen a filmen, úgyhogy a rövid film projektnek annyi lett.
Nagyon erős egyébként maga a mozi, és nagyon magyar, sok sajátosságát tekintve érintitek a szociális ellátórendszer problémáit, az egészségügy problémáit, eleve, hogy hogyan élnek ezek a számkivetett emberek, és anélkül, hogy spoilerezném a végét, szóval tényleg egy ilyen szívbe markoló sztori. Mi lett az utóélete ennek a mozinak? 4 éven keresztül sok-sok munkaórát beleöltetek, nem tudom, gondolom hetente ki kellett menni, többször egy nap, vagy nem tudom, többször egy héten, és akkor gyűlt a nyersanyag, nem tudom, több száz órányi feltételezem.
Azt pontosan nem tudom mennyi, körülbelül olyan havonta 2-3-szor mentünk ki hozzájuk. Éveken keresztül, persze amikor volt valami fontosabb esemény az ő életükben, akkor néha egy kicsit gyakrabban, mit tudom, hogy valamikor, nem tudom, néha ritkábban. Hát igazából az egyértelmű volt, hogy ezt a filmet így Magyarországon ilyen hivatalos forrásokban nem tudjuk megfinanszíroztatni, szóval hogy ebben minden benne van, amire a Magyarországon nem adnak pénzt állami forrásból, és úgyhogy nem is próbáltuk meg, hanem mivel én operatőr vagyok, van felszerelésem, a szabadidőmben meg jártunk hozzájuk, és viszonylag közel laktak Budapesthez, úgyhogy jó megközelíthető helyen voltak, úgyhogy ez nem okozott nehézséget.
Tehát akkor kb. Ilyen no budget vonalon?
Ez no budget volt teljesen, és aztán amikor körülbelül 4 év után éreztük azt, hogy most már összejött annyi anyag meg történés, hogy már elkezdhetjük formálni a történetet. Szóval igazából ez nagyon jó volt, hogy ilyen szabadon dolgozhattunk. Ezt mindig mondtam, hogy igazából valamilyen szempontból dokumentumfilmen szuper pénz nélkül dolgozni, mert nincs semmilyen nyomás, és nem kell előre meghatároznod a történetet, mint hogyha előre egy szinopszis alapján dolgozol, amit amit már valahova beadtál, és akkor elvárják, hogy az a történet arra is menjen, vagy legalábbis nagyjából. Itt végig bevallottuk magunknak, hogy fingunk sincs, hogy ebből milyen film lesz, és hogy teljesen hagyjuk, hogy az élet alakítsa a dolgot. Na és amikor eljutottunk egy pontra, hogy azt éreztük, hogy na, ezt most már érdemes elkezdeni formálni, akkor összeraktunk belőle egy ilyen félórás rough cutot, vagy egy ilyen ízelítőt, és avval bejutottunk egy nemzetközi workshopra, a rough cut butikra, ahol szakemberekkel továbbfejlesztettük a filmet, ennek három fordulója volt, és a három forduló után megnyertük ennek a workshopnak a két fődíját, az egyik egy ilyen HBO-s pénzdíj volt, a másik pedig egy román utómunkacég vállalta a hangkeverését és a fényelését a filmnek, ami egy nagyon-nagyon nagy segítség volt, ráadásul nagyon profi cég volt, nagyon jó kezekbe került a film, és ezáltal minden olyan, amit mi nem tudtunk volna megoldani a filmbe, azt jó minőségben meg tudtuk oldani ezekből a dolgokból, és közben disztribútorunk is lett, ők is beszálltak egy kis pénzre, szóval hogy igazából hát ebből a filmből mi nem kerestünk igazából pénzt, de viszont minden olyan megtörtént vele, amivel így jó minőségbe elő tudtuk állítani ezt a filmet, úgyhogy igazából nagyon szerencsésen alakult a sorsa, és most pedig hát így csomó fesztiválra nevezzük, és jó párra most be is válogatják, most legközelebb még a szerdán indulok Trieste-be, ott lesz a Trieste-i Nemzetközi Filmfesztivál, ott mutatják be a filmet, utána nyáron még tavasszal még két németországi fesztiválon, aztán lesz Romániában is egy fesztiválon, és még várunk egy csomó visszajelzést egyébként, úgyhogy végül is elég jól megy, úgy látjuk, hogy nem választják be olyan nagyon sok helyre, de jó helyekre választják be, és ahova meg beválogatják, ott általában értékelik is a filmet. Szóval eddig...
Mint hogy a verzión is.
Igen.
Ugye?
Igen, a verzión is, meg igazából a premierje az a Szarajevói Nemzetközi Filmfesztiválon.
Ahol volt, díjat nyertetek,
ahol igen, el is nyerte a zsűri külön díját a film. Úgyhogy a verzión is, igen, ott is megnyertük a legjobb magyar filmet, meg a közönség díjat is, úgyhogy igazából jól fogadják a filmet, aminek nagyon örülök, mert hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ez nem egy szájbarágós film, féltünk attól mindig, hogy nehéz lesz megérteni a főszereplőnknek, a Fanninak a személyiségét, a motivációját, és hogy nehéz lesz vele menni, nehéz lesz őt elfogadni, és meglepően jól be tudja őt fogadni a közönség, és azok az ilyen... És ennek mi nagyon, nagyon örülünk Igen, ennek... Na. Szóval igen. Ennek nagyon örülünk, igen.
Ez egy tipikus film életút, tehát Magyarországon ma, ha készít valaki egy dokumentumfilmet, akkor ez az a jövő, ami felé kacsingathat, hogy megpróbálja fesztiválokra nevezni, megpróbál reménykedni egy kis finanszírozásban innen-onnan, de arra mondjuk van-e reális esély, mondjuk a ti filmetek esetén, hogy mondjuk bekerül egy streaming szolgáltatóhoz, vagy bekerül filmforgalmazásba, mennyire lehet ezekre számítani?
Nekünk szerencsére van egy elég jó nemzetközi forgalmazónk, akik, hogyha majd vége lesz a fesztivál szezonnak, akkor majd ők azt ígérték, hogy majd egy csomó helyre elpasszolják a filmet, streamingre, ilyen oktatási platformokra, meg talán ilyen különböző európai televíziókhoz is, pontosan nem tudjuk, ők nagyon reménykednek benne, és mindig hívogatnak, hogy még hány fesztiválra akarjuk elküldeni, mikor kezdhetik már ők el a rendes melót vele, úgyhogy abban reménykedünk, hogy ott majd sok emberhez eljut. A Magyarországon igazából gondolkodtunk a mozi forgalmazáson, de én annyira nem hiszek benne, szóval, hogy szerintem nehéz ma dokumentumfilmeknek, ennyire réteg filmeknek olyan műsorra tűzve úgy észlelhető közönséget csinálni, úgyhogy mi abba hiszünk, hogy ilyen tematikus vetítéseket szervezünk, ahol mi is jelen leszünk, bedobunk valami témát, és akkor azt körbejárjuk. Most például vannak olyan terveink, ezt nagyon várom, hogy a Bakony Alexával, aki a Tobi színeit rendezte, ami szintén egy...
Ez egy kiváló film, igen.
Igen, és ez egy olyan transz családról szól, ahol a szülők elfogadóak, és a Fanni, a mi filmünk meg pont egy olyan, az alaphelyzet az, amikor a szülők kidobtak valakit, szóval tulajdonképpen ez a két ellenpontot mutatja a hozzáállásban, és hogy ementén próbálunk összehozni egy olyan workshopot, ahol pszichológusok, pszichológus tanulók vesznek részt, és igazából egy kicsit körbejárjuk ezt a témát, mert a Fanni életútját követve azért szembesülök vele, hogy a pszichológus szakma azért még nem eléggé felkészült Magyarországon erre, se intézményileg, se úgy egyénileg, és hogy ezzel egy picit többet kéne foglalkozni, hogy az ilyen embereknek tudjunk segíteni sokkal jobban, mert azért a transzoknak a nagy része azért pszichológiai ellátásra szorul.
Voltak olyan nem kívánt visszajelzések a filmmel kapcsolatban, amiket fogadni voltatok kénytelenek, ami mondjuk így benne volt a pakliba, de mégis meglepett. Mondjuk gondolok itt arra, hogy Fanni szülei jelentkeztek-e nálatok habzószája, hogy hát már pedig ez egy hazugság, és mi nem bántunk így a gyerekünkkel sose.
Nem, ők nem jelentkeztek, és mivel ők nem jelennek meg egyébként a filmben, csak azt tudjuk meg róla, hogy kirakták, és ez igazából szóval ez ténylegesen megtörtént, úgyhogy igazából szeretnénk, hogyha jelentkeznének. Sokszor beszéltünk a Zsolttal, mert akkor hát, ha összetudnánk őket valahogy újrahozni, mert azt gondoljuk, hogy azért, hogyha ők megnéznék ezt a filmet, szerintem ők is sokkal jobban megértenék a saját gyereküket, és talán egy kis empátia föl támadna bennük, és akkor ők is közeledhetnének a gyerekükhöz.
Olyan se volt, hogy mondjuk ilyen szélsőjobboldali figurák bukkantak fel a nézők között, akik hangosan fújogtak volna a vetítés alatt. Nem volt ilyen tapasztalatotok?
Nem. Mondjuk a Verzió Filmfesztiválon vetítettük, ahol erre az elég kevés az esély. Egy-két ilyen kommentet kaptunk innen-onnan, de meglepő. Én sokkal többre számítottam. Aha. Sokkal több negatív kritikára számítottam, vagy beszólásra. Nem, szóval ez tök jól alakult. Az érdekes, hogy a Fannit egyébként nagyon sokan ismerik fiatalok az online térből, mert ő viszonylag sokat live-ozott ilyen Facebookon, meg egyéb social media platformokon, és ott kialakult róla egy kép, ami nem feltétlenül pozitív nyomokat hagyott így a nézőkbe, és igazából közülük voltak sokan, akik úgy bejelentkeztek, hogy miért a Fanniról csináltatok filmet, a Fanni ilyen, a Fanni olyan, és akkor én mindig búzítottam őket, hogy fény, nézzétek meg a filmet, mert most ki fog derülni az, abba, amit mutat magáról social médiában, amögött mi valójában van? Egy milyen ember van, és közülük egyébként nagyon sokan visszajeleztek aztán, hogy fú, ezt így nem tudtam, és most már úgy együtt érzek vele, meg most már sokkal jobban el tudom fogadni, vagy sokkal jobban megértettem, hogy ő mitől ilyen.
Tényleg ez egy nagyon fontos szegmens, hogy valakiről megjelenik egy kép a különböző közösségi médiás platformokon, és mögötte meg van egy olyan történet, amire nem feltétlenül látunk rá. Ez önmagában egy ilyen tök izgalmas dimenzió. Tud-e segítő lenni a kamera? Vagy tud-e úgy működni mondjuk egy dokumentumfilmes stáb, vagy egy projekt, hogy segít azokon az embereken, akik a kamera másik oldalán vannak? Illetve, hogy mik szerinted a morális kérdések ebben az ügyben? Vagy mi az optimális szerep a te olvasatod szerint, hogy csak megfigyelem az alanyomat, vagy hogy próbálok valamilyen módon beavatkozni az életébe, és próbálom az ő sorsát egy kicsit egyengetni? Meddig lehet ebben elmenni szerinted?
Fú, szerintem ez egy nagyon összetett kérdés, és ebbe a dokumentum filmeken, meg filmeseken belül teljesen eltérő vélemények vannak, meg hozzáállások. Ugye mi alapvetően egy ilyen megfigyelő dokumentumfilmet csináltunk, ami kb. Azt jelenti, hogyha amikor a néző nézi ezt a filmet, a mi jelenlétünk az láthatatlan, olyan, mintha ott sem lennénk, és úgy pillantunk bele viszonylag intim helyzetekbe. Még ugye azért a dokumentumfilmkészítésnek ma van egy ilyen nagyon erős vonulata, ahol maga a filmkészítő is bevonódik a filmbe, és megjelenik, és nem rejti el azt, hogy ő készíti ezt a filmet, és nem csak úgy magától jött létre a film. Mi ezt a régebbi old school-abb verziót választottuk, hogy nem akartuk magunkat belerakni ebbe a történetbe, mert annyira erősnek éreztük azt, ami ott a két ember, néha három között történik a filmem. És hát itt egyébként ebbe, hogy mi mennyire segítjük, vagy segítettük őket, vagy mennyire avatkoztunk bele a dolgokba, ebbe igazából semmilyen guideline nem követtünk, hanem így a saját emberi hozzáállásunkkal ilyen flexibilisen viszonyultunk a dologhoz, hogy általában ők egyébként teljesen önfenntartóak voltak, nem volt szükségük nagyon a mi segítségünkre, ha mégis, akkor pedig nem tudom, akkor szóltak, és akkor vittünk nekik kaját, vagy egy picit segítettük őket anyagilag, de igazából ebben semennyire nem akart, de hogy semennyire nem akartuk ettől függővé tenni a mi kapcsolatunkat, mm-hmm. Szóval, hogy ez nagyon, nagyon finoman ment, és úgy, mint egy barát, akinek néha segítségre van szüksége, tulajdonképpen úgy viszonyultunk ehhez az egész helyzethez. És hát igen, és mivel még az volt egy ilyen viszonylag érzékeny helyzet, hogy azért a Fanny pszichésen nincs mindig a helyzet magaslatán, szóval egy olyan emberről filmet készíteni, aki nem... Nincs mindig
Tehát nincs mindig jól pszichésen, magyarán.
Jól pszichésen, és nehezen hoz döntéseket. Hogyha olyanról készítesz filmet, még hogyha ő ebbe ugye bele is egyezett, akkor is azért ez egy nagy felelősség, és igazából nekünk mindig az lebegett a szemünk előtt, amikor forgattunk, vagy amikor az utómunkát is csináltuk, hogy igazából a Fanniból a legjobbat hozzuk ki, amit csak tudunk, és mert ez a Fanninak is fontos, egyébként a filmnek is fontos, meg tulajdonképpen ez az igazság is. Uh-huh. Úgyhogy végig erre törekedtünk, és hogy ilyen szempontból szerintem, hogyha ez a szándék megvan, akkor onnantól kezdve már a többi az magától jön.
Segített Fanni sorsán ez, hogy elkészítettétek ezt a filmet? Vagy egyáltalán az a 4 éves munka, amit beletettetek, vagy az eltöltött idő?
Hát tök jó lenne, hogyha azt mondanám, hogy igen, de ebben nem vagyok biztos. Szerintem őt a Lacit sokkal jobban érdekelte, hogy ez az egész film, és hogy mi kijárunk hozzájuk. A Fannit ez, hogy készül róla ez a film, ez annyira nem hatotta meg, és bár azóta is jóba vagyunk, és itt a heti rendszerességgel beszélünk telefonon, de hogy neki annyi saját problémája van a saját testével, saját lelkével, hogy igazából ezen a probléma halmazon nagyon nehéz áthatolni bárkinek is. És azt gondolom, hogy sajnos olyan sokat nem tett hozzá az ő életéhez, hogy készült róla ez a film. Talán abban segítettünk egy picit, hogy mások jobban megértik őt.
Világos.
Igen, meg igazából az mondjuk egy megható pillanat volt a premier napján, amikor ő is ott volt a Corvin moziban, hogy a film végén azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy csak az elmúlt egy évben lett pszichésen ilyen rossz állapotban, mint amilyenben most van, és hogy most megnézte ezt a filmet, így
rájött,
hogy mert neki akkor is komolyabb problémái voltak, és ezért hajlandó együttműködni pszichológusokkal, meg nem, hogy segítsenek rajta, mert korábban ezt is elutasított, és ez tulajdonképpen ez egy ilyen önfelismerés, szerintem ez egy nagyon jó lépés igazából.
Valószínűleg ez egy segítség, igen, meg részéről ez egy nagy lépés előre.
Igen.
Tök érdekes egyébként, hogyha dokumentumfilmes vagy ezekkel a projektekkel foglalkozol, akkor egy idő után minél több film készül el, annál több ember kapcsolódik az életedhez. Tehát ugye van Fanni, akivel most mondod, hogy hetente beszéltek telefonon. Tehát van egy ilyen plusz rárakódott felelősségréteg még az életedre, nem? Ezt hogy éled meg?
Igen, most pont nemrég beszéltem egy ilyen idősebb dokumentumfilmes kollégával, aki mondta, hogy van egy filmalanya, aki 40 év után is így fölhívja telefonon minden saját születésnapján, és egy bizonyos ajándékot kér tőle. Úgyhogy kb. 6 dokumentumfilmet csináltam, most próbáltam megszámolni, mert aminek én vagyok a rendezője. És igen, ezeknek milyen valóságos emberekről szól a film, az ő történetük, az jó esetben megy tovább, úgyhogy igen, ez egy évek alatt így felhalmozódó ismerettségi kör, ami egyre csak nő, de hát ez igazából valahol tök jó.
Aha. Igen, ez tök jó is. Azon csodálkoztam mindig, hogy dokumentumfilmesek hogyan tudják a sztoriaikat titokban tartani. Ez egy fontos dolog, nem? Mm. Hogyha valakivel összefutsz, és megkérdezi, hogy Gergő, mi dolgozol most, akkor ne kotyogd el, hogy figyelj, találtam egy ilyen sztorit, és fú, megőrülnél, állati jó történet. Nyilván ez a saját érdeketek, vagy erről egy szót se.
Hát azért nem ilyen szigorú ez, szóval persze nem mesélünk erről olyan sokat, de az, hogyha valaki rákérdez, azért így ugye mindig is elmondtunk, hogy mind dolgozunk, legfeljebb nem mentünk bele annyira, hanem ilyenkor egy kicsit azért visszavettünk az információ átadásból, de hogy közben meg, ugye amikor 4-5 évig dolgozol valamin, muszáj megbeszélned másokkal, hát teljesen őrítő, amikor ez csak úgy a magadban pörgeted ezeket a történeteket, azért néha ezt ki kell engedni.
Miből tud megélni egy dokumentumfilm Magyarországon? Nyilván egyéntől függ, de hogy mit csinálsz, amikor éppen nem no budget alapon forgasz dokumentumfilmeket?
Én félj, azt, hogy egy magyar dokumentumfilm és miből tud megélni, azt sajnos nem tudom. Az egy nagy kérdés. Én egyébként operatőr vagyok, és elég sok dokumentumfilmben dolgozok, mint operatőr. Ezek teljesen különböző méretű és stílusú projektek. Én viszonylag sokat dolgoztam a BBC-nek is, mint forgatóoperatőr. Néha játékfilmes projektekbe is részt veszek, ilyen nemzetközi produkciókba is szoktam dolgozni, szóval hogy tulajdonképpen egy ilyen freelancer operatőr életét élem. Ebből származik a bevételem. A dokumentumfilm az tényleg igazából egy olyan dolog, amit nagyon szeretek is így tartani, hogy én csak akkor csinálok dokumentumfilmet, amikor tényleg van valami mondani való, vagy tényleg találok egy olyan dolgot, ami nagyon érdekel, és szeretnék belemenni, és hogyha épp nincs ilyen, akkor nincs rajtam ez a nyomás, hogy úristen, most azonnal kell találjak valamit, mert különben nem csinálok semmit, és nem jutok egyről a kettőre, úgyhogy igazából ez egy ilyen nagyon jó balanszt alakít ki, hogy egyszerre vagyok operatőr, és emellett pedig
szabadidőmben
dokumentumfilm készítő, igen.
Uh-huh, uh-huh. Mennyire demokratizálódott ez a szakma szerinted? Vagy ez az egész, nem szakma, inkább mondjuk úgy, hogy nem tudom, művészeti elhivatás, vagy társadalmi reflexió. Most mindenki gyakorlatilag egy szám mobiltelefonnal viszonylag elfogadható minőségű felvételeket tud készíteni, bele tud menni olyan helyzetekbe, ami meglepő lehet, és izgi lehet. Hogy áll lesz szerinted?
Hát igen, itt most nagyon nagy változások voltak az elmúlt 10-15 évben, akár YouTube-ban, akár máshol nagyon sok különböző minőségű tartalom jelent meg, vannak elképesztően jó dolgok is, és persze nagyon sok a szemét, de és akkor e között kell keresgélni, és hogy igazából azt gondolom, hogy az mondjuk egy nagy segítség lenne a nézőknek, hogyha sok olyan platform lenne, ami előszelektál dolgokat, és hogy kiválogatja az embereknek azt, ami úgy tényleg értékes, és van benne valami, mert rengeteg időt lehet avval eltölteni, hogy az ember ilyen nagyon rossz minőségű dokumentumfilmeket néz most, de ez igaz szerintem a streaming szolgáltatókra is, hogy ott is, bár nagyon jó kinéző, nagyon sok pénzből elkészített, néha nagyon silány tartalmú dokumentumfilmek is vannak, de persze vannak szuperek is, szóval, hogy demokratizálódott. Szerintem ez a aktivista filmkészítés is előtérben került így az elmúlt évekbe, ami ezén semennyire nem értek egyébként, de jó pár embert ismerek, aki ebben foglalkozik, és hogy ezt tudom, hogy ez nemzetközileg is így nagyon, nagyon fontos. Én valamennyire ebbe az old school dokumentumfilmes világba ragadtam bele, vagy én ezt szeretem a legjobban, amikor hosszú ideig tudok dolgozni valamin, mert nekem maga ez a megismerési folyamat, nekem ez ami igazán számít, hogy itt is, hogy 4 évet töltettem el a Lacival és a Fannival, miért én semmit nem tudtam tulajdonképpen a transgender világról, vagy legalábbis annyit tudtam, mint egy átlagos hírportál olvasó, és hogy ezt így test közelből, ezt az egész átalakulás mizériát követhettem, megérthettem, felfoghattam, ráadásul mert én is szülő vagyok, nekem ez a szülői aspektus is beúszott nekem, hogy hogyan tudjuk elfogadni a saját gyerekünket akkor, hogyha olyan dolgot csinál, ami nekünk korábban nem fért bele a képbe. Szóval minden, nagyon sokat tanulok minden egyes filmből, amit készítek, és igazából ezt szeretném megtartani. Uh-huh. Úgyhogy én ezen a ezen a vonalon mozgok szerintem továbbra is, hogy hosszú ideig egy-egy témába elmerülve készítsek filmet.
Ez is nagyon fontos, amit most mondtál, hogy alkotóként is hozzátett ez az egész, és hogy ráláttál más aspektusaira is egy ilyen emberi létezésnek. Van most valami, amin dolgozol? Vagy van most jelen pillanatban ötleted, ami érik, és amin megpróbálsz majd csiszolgatni?
Vannak ötleteim. Igazából mindegyik már ilyen régebbi ötlet, szóval ez egy dokumentumfilmben úgy van, hogy mindig egy-két dolgot úgy fejben kell tartani, és amikor pont úgy jön ki a hullám, akkor felszállni a deszkára, és menni rajta, mert azért ezek nem statikus dolgok, sem a téma, sem az, hogy ezt hogy hozzuk létre. Szívesen elárulom, hogy nekem nagyon régi álmom, hogy Szabó Gáborról, Gábor Szabóról, a világhírű jazzgitárosról készíthessek egyszer egy filmet, mert Magyarországon ő nagyon kevéssé ismert, miközben Amerikában meg ugye nyugati világban elképesztő kultusza van. Én nagyon-nagyon szeretem a zenét, és nagyon érdekes életútja van. És ezen próbálok dolgozni, és van egy másik filmtervem, az pedig a
de nem muszáj elárulni most minden.
Jó, de azt ennyit még szívesen elmondok, hogy az pedig ott az is egy régi, azért mondom ezt szívesen, egy nagyon régi tervem, az pedig a déli határkerítés környékén játszódó történet. Ez a kettő.
Hát BBC operatőrként is többször voltál ott, feltételezem.
Igen, szóval ott találkoztunk.
Azt akartam még megkérdezni, hogy hol lehet megnézni ezt a filmet? Most a Fanni kertjéről beszélünk egy kicsit újra.
Remélhetőleg tavasszal, nyár elején csinálunk egy vetítés sorozatot Budapesten egy-két helyszínnel és egy-két vidéki helyszínnel, ahol mi is ott leszünk, témában járt a szakemberek is lesznek, és akkor tulajdonképpen egy filmvetítéssel egybekötött beszélgetések lesznek, amiket majd a filmünknek a Facebook page-en majd posztolunk, hogy mikor lesz, és akkor szerintem jövőre meg biztos valamilyen online módon is elérhető lesz a film, vagy nem jövőre, hanem lehet, hogy már ősszel, tél elején, amikor az a fesztivál szezon véget ér, akkor online is elérhetővé tesszük itt Magyarországon valamelyik
platformon. Ingyenesen megtekinthető módon? Azt még nem tudjuk?
Azt még nem tudjuk pontosan, ugye különböző platformok vannak, és már volt megkeresés is részükről, úgyhogy még ez így alakul, alakul, ennek még adunk egy kis időt.
Jó van, köszönöm szépen, Somogyvári Gergő volt a vendége a Selfie-nek. Nézzék meg a Fanni kertjét, hogyha tehetik. Nagyon kiváló film, és nagyon tanulságos, nagyon sok mindent elmond a mostani Magyarországról, amiben élünk. Úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Sziasztok.